Szervusztok, ez itt az Enyhekota, az is én Szatmári Róbert vagyok, és köszöntök mindenkit. Mai vendégem Várnagy Andrea, a Zungor művész, Liszt Ferenc díjas és érdemes művész. Szervusz, köszöntelek a stúdióban.
Én is szeretettel köszöntelek, Robi, és köszönöm szépen a meghívást.
Ismerjük egymás régóta, úgyhogy bízom benne, hogy közvetlen beszélgetésünk folytatni, és hát ez el is kezdődött már a másik szobában, ahol is előadtál egy tök coki, meg érdekes sztorit arról, hogy most akkor az érdemes művész, az mire érdemes, és miért érdemes érdemes művésznek szólítani a művészeket?
Hát köszönöm szépen a kérdést. Tulajdonképpen az, hogy Liszt Ferenc díjas zongoraművész vagyok, az egy nagyon nagy álomnak a beteljesülése, és ez egy kicsit a tejszínhab ezen a nagyon nagy kitüntetésen, és sosem felejtem el, amikor...
Nézzük meg magát a sütit is.
A sütit is? Jó.
Igen.
Tehát én azt gondolom, hogy ez egy megérkezése, ez a legmagasabb szakmai díj, és nagyon nagy boldogság volt, amikor én ezt átvehettem. Kifejezetten azért is nagyon nagy boldogság volt, mert akkor volt a Covid időszaka, és egyetlen ember lehetett ott a díjátadón, és ugye 3 gyerekem van, tehát így nehéz lett volna sorsot húzni, hogy ki kísérhessen el, és mind a 3 gyerek egyöntetőleg azt mondta, hogy hát menjen a papa. És ezt, hogy édesapám még megérhette, és ez egy nagyon szép pillanat volt, és a szívembe égett, amikor az ember megfordul, megtapsolják, és úgy összetalálkozott a tekintetünk. És én azt gondoltam, hogy ez egy gyönyörű, szép végállomás is lehet, és már nagyon boldog vagyok, hogy valamit le tudtam tenni az asztalra. És az érdemes művészről, amikor megkaptam ezt a nagyon-nagyon megtisztelő díjat, akkor pont Münchenben voltam egyébként, a Künstlerhausban volt egy koncertem, és eszembe jutott az a történet, hogy 8-9 éves lehettem, és édesanyám még nagyon sokat jártak, hogy Nagykátán laktunk, és nagyon sokat jártunk föl Budapestre színházba, operett színházba, Táliába, mindenhova volt bérletünk.
Van egy jó fürdő Nagykátán, de bocsánat az off-topicért.
Igen, igen.
Szoktam oda járni.
Tényleg? Így,
persze.
Na, akkor majd legközelebb, hogyha lesz időm, akkor én is kipróbálom.
Csendben maradok, bocsánat.
Semmi baj, és... Képzeld el, hogy hát azért a gyerekeknek nagyon-nagyon fontos, ugye, hogy a szünetbe beálltunk a büfébe, és akkor én azt láttam a kiírásokat, hogy ki melyik szerepet játsza, és hogy mondjuk, hogy Tordi Géza érdemes művész. És akkor én sosem fejtem, hogy az anyukámnak mondtam, hogy hát még jó, hogy érdemes, hát azért áll ott, azért színész. És ez az érdemes, ez valahogy úgy nem áll össze egy gyereknek a fejében, és amikor elkezdtem így magam mondogatni, hogy Magyarország érdemes művésze lettem, és az érdemes, az érdemes volt. Tehát érdemes volt, én azt hiszem, kilépni nagyon sokszor a komfortzónámból. Tehát, hogy mindig azt mondják a körülöttem lévők, hogy én nagyon bátor vagyok. Igazándiból én azt hiszem, hogy nyitott vagyok az új utakra, és merek rálépni, és hiszem, hogy azon áldás van, mert valamiért történik, hogy jönnek ezek a kihívások. Itt gondolok a börtönmisszióra, gondolok a zenevarázslat elindítására. Nem tudom, hogy mi lesz a vége, de megpróbálom úgy azt az utat járni, hogy úgy legyen érdemes, hogy a végén tényleg kincseket találjunk.
Korábban mit gondoltál, hogy hol vannak a te határaid? Most emberként lépted át határokat, vagy művészként? Gondolom, ez mindkét esetben értendő.
Én hiszem azt, hogy valóban nem csak az asztal mellett dőlnek el a dolgok, és egy nagyon-nagyon jó podcastet láttam a múltkor a Kassai Lajossal, aki azt mondta, hogy nem 4 szem közt kell megbeszélni, és így tényleg okoskodni. Hát, mert nagyon sokszor azt mondjuk, hogy valóban nem a szavak számítanak, hanem a tettek. És én mindig mindent megpróbáltam. Tehát próbáltam a saját határaimat is kitolni, és megpróbálni, hogy abban mennyire tudok megfelelni. Egy picikét azért volt bennem kontroll, de talán még a bátorság azon is átlibbentett, hogy azért ez lehet, hogy nem is lesz annyira ildomos, és nagyon hálás vagyok Istennek azért, hogy mindig valamiféle siker vagy pozitív dolog övezte ezt. És én azt gondolom, hogy ebbe az irányba, hogy sodródtam, tehát azt kérdezted, hogy művészként-e. Nagyon sokszor felvetődik benne a kérdés, hogy ez a pálya, ez miért adódott nekem? Én mindig színésznő szerettem volna lenni. Tehát én egész gyerekkoromban azt mondtam, hogy én színésznő leszek, illetve 3-4 éves koromban két alternatíva volt, vagy színésznő, vagy dinnyés. Tehát ez a kettő volt, ami így...
Dinnyés?
Igen. Azt nagyon,
dinnyét
nagyon...
áruló valaki?
Igen, ezt én mindig elmondtam, amikor mentünk a szüleimmel és a bátyámmal valahová autóval, hát akkor még nem autópályák voltak, és akkor ott láttam a dinnyárusokat, és akkor ezt azt éreztem, hogy nekik biztos, hogy valami egészen csoda az életük, hogy annyi dinnyét esznek, amennyit csak akarnak, és mindenki olyan mosollyal és jó kedvel vásárolja meg azt a dinnyét. Tehát olyan nyári hangulat, és úgy örülnek egymásnak. És akkor mondta az apukám, hogy ez igazán, édesapám közgazdász volt, tehát mondta, hogy ez annyira nem kifizetődő, mert ez csak 2-3 hónap, és valahogy télen is meg kellene élni, és mondtam, hogy jó, akkor nem leszek dinnyés, akkor színésznő inkább. És ez olyan érdekes.
És tavaszra vége a színház évadnak, onnantól kezdve lehet dinnyét árulni.
Tényleg,
nem?
Ezt a kettőt nem is gondoltam, hogy összeolvastam.
Stabil egzisztenciát tud, hogy
látod, hello. Veled kellett volna beszélnem akkor. Igen, és ez érdekes volt, hogy én ilyen rózsaszín levélpapírokon nagyon sok színésznőnek írtam levelet. Tehát, hogy én nagyon bátor voltam ebben is, hogy én Várnagy Andrea vagyok, és nagyon szeretnék majd én is színházban szerepelni. Anyukám biológia földrajzszakos tanár, apukám közgazdász, senki nem volt művész a családba, egyedül a nagybátyám egy nagyon-nagyon kiváló építész volt, de hogy én az a színpad iránti vágyom hogyan volt, azt nem is érti senki, és soha nem kaptam semmiféle választ. És nagyon érdekes volt, mert Pécsi Edikóval készítettünk egy nagyon szép lemezt. Nekem ez a találkozás nagyon-nagyon meghatározó volt, és rengeteg élmény és ajándék volt ebben, és akkor mondtam az Edikónak, hogy tudod, hogy én hány levelet írtam neked, és akkor mondta, hogy drágám, ha tudtam volna, akkor azt az egyet legalább kiveszem és válaszolok neked, és hogy milyen érdekes dolog ez, hogy a zenevarázslatban egy kicsit megvalósítottam ezt a színésznőséget. Tehát én kiállok a színpadra.
Bocsia, azt mondjuk el a nézőknek, hallgatóknak, hogy az a zenevarázslat egy mozgalom, vagy nem is tudom, mi a pontos megnevezés, amit te hívtál életre, ami arról szól, hogy a gyerekeknek, vagy a legkisebbeknek, diákoknak,
mindenkinek.
De nem úgy indult, ez nem gyerekeknek indult első.
De gyerekeknek indult nagyon.
Tehát, és akkor egy összművészeti, a zenét és a művészetet jobban befogadó közeget kívántál teremteni, ugye? Na, ennyi záró.
Így van, és nagyon sokakat elérni azzal is, hogy értsük meg a zeneszerzők hangjegyek mögé rejtett üzeneteit, és biztatni nagyon sokakat arra, hogy zenéljenek, és együtt zenéljenek, akár négykezes, akár bármilyen kamarazenei műfajban, és sokat állok a színpadon, összekapcsom ugye a társművészetekkel, ahogy mondtad, tehát verset mondok, egy picit a gyerekeket bevezetem abba, hogy anekdotákkal érzékeltetem talán azt a kort, amikor egy-egy mű született, és hogy milyen érdekes, hogy ebben ez az ajándék megadódott, és hát a nagylányom pedig színésznő lett, és most így látom, és nagyon-nagyon élvezem egyébként, mert amikor elmegyek a Kaposvári Csiki Gergely Színházba, akkor ez olyan jó érzés, hogy oda jönnek az emberek, és azt mondják, hogy mi a Laura miatt jövünk ám, és nagyon-nagyon jó színésznő, és akkor már ő nem a Várnagy Andrea lánya, hanem én vagyok a Farkas Laura anyukája.
Egyébként, hogyha nem az érdemes művészes poénnal kezdjük a beszélgetést, akkor az első kérdésem az lett volna, hogy ami engem meglepett veled kapcsolatban az, hogy ez a börtönmisszió, tehát az, hogy, van egy idézőjelben törékeny nő, most ez nem pejoratív és nem is pozitív értemben, kiáll egy rakás elítélt elé, és akkor ott művészetről beszél, zongorázik, előad, ez azért egy merész.
Hát ez egy bátor
húzás. Mert Johnny Cash ugye elment a börtönbe, és ott azért nyomta a rock and rollt, ugye ez mindenkire megvan, de mondjuk ez egy érdekes dolog, hogy ez egy zongorista hölgy megy el.
Hát ez egy nagyon-nagyon érdekes.
Megnéztem volna azt a pillanatot, amikor hogy és akkor ott leülnek sorban, és akkor kimész, és akkor na most akkor mi történik? És mi történik ilyenkor?
Hát ez az igazság, hogyha sok időnk van, akkor valószínűleg 4-5 órát tudnék erről mesélni.
Kérlek szépen, parancsolj.
De ez az életem egyik nagyon nagy ajándéka, és azt, hogy én ezt a missziót végezhetem, és ez valóban misszió, ez azt hiszem, hogy a világon valóban egyedülálló. És olyan érdekes, hogy ugye most húzamosabb ideig kinéltem Münchenben, és elkezdtek ott is erről érdeklődni. Tehát azt mondták, hogy ez, hogy művészettel nevelés, művészettel reintegráljuk az elítélteket vissza a társadalomba, azért ez egy nagyon-nagyon nagy dolog, és hogy ezt esetleg tudnám-e kint is meghonosítani. És olyan érdekes volt, hogy pár dolgot úgy elmondtam, de azt mondtam, hogy ezt így együtt találtuk ki a büntetés végrehajtással és a Nemzeti Bűnmegelőzési Tanáccsal. Ez a miénk. És ezeket az érzéseket, ezeket a nagyon mélyről fakadó dolgokat, ezt magyarul tudom tenni. Magyarul tudom álmodni, magyarul tudom magam ebben kifejezni, bármennyire jól beszélem a nyelvet, mármint a német nyelvet.
Te ott végeztél, ugye?
Igen, igen. Majd erről is mesélek egy érdekes dolgot, hogy hogyan jön vissza például egy nyelvtudás. Tehát, hogy én azt érzem, hogy ezt a csodát, ezt itt tudtuk megalkotni, és pont a múltkor mondtam, hogy a 3 év alatt 27 önálló színdarabot és zenét hozzá kapcsolódó dalokat és zenei betéteket alkottunk. Ez olyan áldásos tevékenység, és annyi embernek a sorsa megváltozott ezáltal a projekt által, és én pedig nagyon-nagyon sokat fejlődtem.
Mármint akár elítélt a sorsa is, megvan. Erről tudsz, van visszajelzés.
Persze.
Igen?
Persze. Sőt, történik olyan, hogy valakivel összefutok. Tehát, hogy ez egy fantasztikus dolog, de el is tudom mesélni ezt a történetet, például egyet, hogy Lóci Valő a kisfiam, hát most már 16 éves lesz, egyszer mentünk a Grupamába, valami foci meccs volt, és akkor pont nem volt töltője, én csak elvittem, ugye, mert a csapattal ment, és lerohantunk a Corvinba, az alagsorban van egy ilyen kis bódé, és akkor úgy egy szempár ismerős volt, mögénk állt, és ő egy telefont vásárolt, és úgy éreztem, hogy ismerjük egymást, de nem tudtam azért nagyon-nagyon azonosítani, és hát nyilvánvalóan civil ruhában, tehát azért egészen másképp néznek ki az elítéltek, hála Istennek már, amikor szabadulás elkövetkezik, és akkor egyszer csak így odajött hozzám, és akkor mondta, hogy ugye nem ismer meg művésznő, és akkor mondtam, hogy jaj, de valami rémlik, és mondta, hogy hát ő Mária Nosztrán volt, és a csapatomba tartozott, és hogy hát ő nagyon-nagyon sok mindent kapott ettől a projekttől, és hogy tudom én, hogy mi zajlik a cellákban, és hogy erősítik egymást, milyen büszkék egymásra, és hogyan van ennek egy kohéziós ereje, vagy visszatartó ereje, ugyanis ennek az egész programnak van egy olyan szabálya, hogy senki semmiféle rendbontást nem követhet el. Tehát akkor abban a pillanatban kikerül a programból, és szinte egymást is fékezik, tehát hogy abszolút egy ilyen jó irányba való elindulás történik, és nagyon megköszönte, és akkor remekül énekel ez a férfi, és akkor mondtam neki, hogy keresen egy énektanárt, és nagyon-nagyon remélem, hogy nem ott találkozunk újra, és azt a tényleg bizonyosságot, ahogy mondta, hogy ő teljesen másképp szeretné az életét tenni, és hogy neki olyan elhatározások születtek a szívében, és akkor oda lépett mellénk egy hölgy, és akkor mondta, hogy ő pedig a Szegedi Csillagbörtönben az egyik elítéltnek a mennyasszonya, és hogy hát ők minden alkalommal ezeket az előadásokat várják, és hogy mi történik ott bent a fiúkkal, hogy tényleg egy lelki megújulás, és akkor így, tudod, így elindultunk fölfelé lépcsőn, és hogy a Lóci rám nézett, és azt mondta, hogy ez oltári vagány volt, anya. Tehát ő elég sok koncertemet hallott, de valahol akkor ott ilyen 14 évesen ő megérezte, hogy emberi sorsok változnak meg. De olyan szépen van ez az egész az életemben, hogy azt mondod, hogy oda megy egy nő, és ezt mindig elmondom a sajtóban is, hogy hidd el, hogy olyan sok tiszteletet, odafigyelést kapok az elítéltektől, és nekik soha nem tűnök nőnek. Tehát, hogy én egy olyan célzást, egy olyan pillantást nem kaptam, ami félreértelmezhető, és egymásnak sem hagynák. Tehát, hogy annyira bennük van az alázat, az a hála, hogy én oda megyek, hogy én foglalkozom velük, hogy mi alkotunk, és hát ez nagyon szép, hogy ha bármilyen riportom van, és lehet, hogy ezt is majd megnézik, és amikor mondjuk van egy híradó, vagy van egy összefoglaló, akkor például tudom, hogy a parancsnokok leengedik őket a közösségi helységbe, és akkor nézik néznek, hogy én éppen mit nyilatkozom. Tehát, hogy tényleg egy ilyen csapattá formálódunk, és hát az egyik legszebb történet az az, amit már talán elmeséltem, de ez egy nagyon szép visszaigazolása, hogy volt egy olyan tábor, amikor az elítéltek gyerekei voltak a zenevarázslat táborban. És ennek az volt a címe, hogy nem az én bűnöm, mégis az én büntetésem, tehát, hogy a láthatatlan bélyeget hordják ezek a gyerekek. És ott volt egy olyan elítélt, aki azóta már kiszabadult, és valóban nagyon jó úton jár, sőt, még Böte Csabához elment önkéntesnek is utána, tehát, hogy azért ez egy nagyon nagy pálfordulás volt az ő életében, és kijött a táborba, és ott gitározott, és énekelt a gyerekekkel, és akkor másnap én oda mentem, amikor bementem a börtönbe vissza, és azt mondtam neki, hogy ugye tudod, hogy az Isten újra megérintett. És akkor azt mondta, hogy nem, az egész karja, mert átölelt. Tehát ott azért ez egy ilyen mély pillanatám, amikor egy igazi nehéz fiú. Tehát én pontosan valamennyire ismerem is a múltját, aki ilyen szavakat tud megfogalmazni. De hogyha már azt mondom, hogy ismerem a múltját, ez is egy érdekes dolog, hogy nagyon sokszor nem szeretném tudni. Tehát én nekem nem kell azt tudjam, hogy ő miért van ott, mert azt én mindig hangsúlyozom, hogy én nem mentem föl őket a bűneik alól. Tehát én látom a másik oldalt is, és iszonyat, hogyha olyan áldozatok vannak, akiknek aztán a családjaik is egy életen át viselik ennek a következményét, de én azt gondolom, hogy ez az igazságszolgáltatásnak a területe. Én viszont egy olyan kapaszkodót tudok nyújtani a művészet által, hogy amikor ők kiszabadulnak, akkor abba az irányba induljanak el, amely mondjuk lehetővé teszi, hogy nekünk igazán jó szomszédjaink legyenek, vagy a gyerekeink osztálytársainak a szülei. Aha. Tehát ezek nagyon-nagyon fontos dolgok, de ettől függetlenül én azt gondolom, hogy ezt is el kell mondjam, hogy nem mindenki tudok megváltoztatni. Tehát az, aki az én csapatomba bekerül, az egy nagyon-nagyon nagy válogatásnak az eredménye. Tehát, hogy ott pszichológusok, a börtön munkatársai, a nevelők kiválogatják őket, én semmiféle veszélyben nem vagyok, mert nyilván ott vannak a börtönőrök is, és azért az ön érdekes egy-egy próba, hogyha látnád, hogy gyakorlatilag egy csapattá formálódunk. Tehát én azt mondom, hogy ez nem jó ez a dal, ezt itt én teljesen más harmónia fordulattal kellene csinálni, és hogy nem jókor jött be a hangszer. És akkor így megszól az egyik börtönőr, hogy igen, de a Feri is elrontotta a dobot, tehát hogy igazándiból teljesen egy ilyen alkotó csapattá tudunk formálódni. Tehát ezek ilyen nagyon szép dolgok, és hát az előadások azok meg döbbenetek, tehát katarzis. Ha,
tehát tulajdonképpen a közös alkotás az lehet egy húzó erő, a másik pedig az, hogy te az embert látod eleve bennük, és ez már igen. Számukra egy ilyen óvatlanul egy nagy erő, egy ilyen kvázi kegyelmi állapot, hogy nem a bűnözőt meg az elítéltet nézem, hanem az embert, ugye jól értem? Hogy ez
így van, és hihetetlenül hálásak ezért, és nagyon tisztelnek engem, és azért...
Tehát társként fogadod el őket, alkotó társként.
Igen, és ők pedig ezt olyan ajándékként kezelik, tehát hogy volt egy olyan előadás, ahol ez egyik elítélt nekem, azért benne is vagyok aktívan a darabokban, tehát hol zongorázok, hol mondjuk színészként átmegyek az egyik helyről a másikra, látod itt, és a színésznőség talán előjön egy picit, és hogy ugye utána azt mondja, hogy hát ő megfoghatta a kezemet, és hogy ő Várnagy Andrea kezét megfogja, és úgy megyünk, és együtt énekelünk, hogy ez micsoda ajándék. Tehát nekem ez természetes, tehát én annyira szeretek ezekre a helyekre menni, és én mindig elmondom, hogy én rengeteget kapok ezáltal. Tehát annyira másképp látom a saját életemet, amióta én a börtön projektet elkezdtem. Én olyan hálát tudok érezni mindenért. Tehát Plinszki mondja, hogy vágy arra, ami a tiéd. Tehát, hogy szerintem ez az egyik hátulütője az életünknek. Hogy
jobban tudtad
akarunk.
Értékelni a dolgokat adott esetben? Tehát, Abszolút. Hogy átértékelted az életedet adott esetben?
Nagyon, igen. Én azt gondolom, hogy magát a hálát tudom érezni, és azt, hogy azt is, amit úgy meséltem neked kint, hogy a Caminón ez egy kicsit úgy össze is vegyült a sok-sok megtapasztalással, és most azt érzem, hogy ez a 2025, ez valóban a reményéve, és hogy ilyen sokkal inkább látom az egyenes utat, és próbálok tényleg hálás lenni minden napért.
2024-ben volt az El Camino-n, tehát tavaly, igen? És miért gondoltad azt, hogy el kell neked menni erre? Mi volt rá szükséged?
Hát, ez 20 éve a bakancslistám elején van. Tehát, hogy az első helyen, ezt nem tudom. Tehát először, az is lehet, hogy először divat volt, és azt mondtam, nem tudom én, 25 évesen, hogy én el fogok indulni az El Caminón. Aztán persze nem volt semmi realitása. Na most én azt gondolom, hogy jönnek olyan helyzetek, amikor az ember azt mondja, hogy olyan jó minden, de valahol mégis vannak olyan kérdéseim, amire nem igazán tudom a választ. És szerintem ami a legfontosabb az, hogy az Istennel való viszonyodat is tudod-e rendezni. Hogy mindig azt gondolom, hogy nekem mindig vannak kérdéseim fölfelé. Tehát én nem a bólogató hívő vagyok, ami az sem rossz, tehát van, aki sokkal nagyobb alázata.
Mondja egy-két kérdést.
Hát, hogy igazságos, ezt átgondoltad, uram? Tehát, hogy ez biztos, Mányit, hogy jó?
Ha értem, tehát a saját életedben történik valami, amit te nem gondoltál korrektnek, vagy igazságosnak. Aha.
És természetesen meg hívőkkel kapcsolatban is. Tehát, hogyha valaki nincs mögötte tartalmilag. Tehát azt, hogy úgy dobálózzunk igékkel, hogy tényleg azt megéljük. Tudod, ez nekem mindig eszembe jut, hogy még nagyon-nagyon régen egyszer olvastuk azt, hogy a presbitérium valakiért imádkozott, mert hogy éhezett. És oda ment a néni, és azt mondta, hogy nagyon éhes vagyok. És akkor azt mondták, hogy persze, és közös ima is lesz, és abszolút a mindennapi imádság megy érte. És egy hónap múlva oda ment a néni, és azt mondta, hogy köszönöm szépen az imád, de én még mindig éhezem.